Isten mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, a láng meg nem perzsel téged. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a zsidókhoz írt levél 12. részének első 11 verséből.
Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben el a lélván. Mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. És elfeledkeztetek éj az intésről, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit nem fenyít meg az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok, és nem fiak. Aztán, ami testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk éj a lelkek atyának, és élünk. Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak.
Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Értek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a mai vasárnapért. Köszönjük, hogy ma is ünnepet szentelhetünk neked. Köszönjük neked, hogy Szent Háromság vasárnapján megemlékezhetünk a te teljességedről, a te hatalmadról, a te szeretetedről, a te megváltó művedről. Köszönjük neked azt, Istenünk, hogy velünk vagy ígéreted szerint minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy elhoztál bennünket most ide, a szívünkre beszéltél. Te látod, hogy milyen utak vannak mögöttünk, milyen otthonokból, milyen élethelyzetekből jöttünk, milyen nehézségekben vagy próbákban van az életünk, ad, hogy megláthassuk és megérthessük a te igédből, hogy mi a te célod ezekkel az életünkben, hogy tudjunk beléd kapaszkodni hittel és reménységgel, és tudjuk győztesen megharcolni a hitnek szép harcát. Azért imádkozunk most, mennyei atyánk, hogy szent lelked által légy jelen. Te csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Az Úr Jézus nevében kérünk, szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Istenünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelének 9. részéből, a 9. rész 13. verséből eképpen. Miképpen megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a fenti igeversben talán a két leggyakoribb emberi érzelem jut kifejezésre. A szeretet és a gyűlölet. Gondoljunk csak bele, hogy hány döntésünket, hány emberi kapcsolatunkat, vagy életünknek milyen hosszú időszakát határozta meg ennek a két érzésnek valamelyike. Szeretet és gyűlölet. emberileg nézve talán természetesnek tűnhet, hogy érzésvilágunkat és életvitelünket e két szó befolyásolja. Azonban, ha figyelmesen olvassuk a fenti textust, akkor azt látjuk, hogy ezt Isten mondja. Jákobot szerettem, Ézsaút gyűlöltem. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, hogy a jó Isten, a szerető Isten gyűlölhet is? Van, akinek az Isten képébe ez egyáltalán nem fér bele. Egyszer beszélgettem valakivel, aki teljesen felháborodva mondta ennek az igének a kapcsán, hogy én ilyen Istent nem tudok elképzelni. El kellett neki mondanom, hogy sem Isten léte, sem Isten miensége nem attól függ, hogy mi hogyan képzeljük el őt, vagy mit gondolunk róla. Ha Istent igazán meg akarjuk ismerni, akkor nem a saját elképzeléseinket, teóriáinkat, korszellemet, vagy divatokat, vagy filozófiákat kell alapul venni, hanem egyedül a Szentírást. Vannak, akik úgy próbálják feloldani az Isten szeretete és gyűlölete közt feszülő látszólagos ellentétet, hogy azt mondják, Isten a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti. Ezzel szemben a Biblia azt mondja az 5. Zsoltár 6. versében Istenről, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködöl, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt. Hogyan fér meg akkor egymás mellett Isten gyűlölete és szeretete? Először is azt kell látnunk, hogy csak az képes gyűlölni és szeretni, aki nem közömbös valaki vagy valami iránt. Mint Isten teremtményei, mi emberek igenis fontosak vagyunk neki, ő nem semleges, nem neutrális velünk szemben, nem valami távolban lévő filozófusok által elképzelt istenség ő, aki érzéketlen lenne felénk. Azután azt is látnunk kell az ige alapján, hogy az ő tökéletességét, szentségét, egyáltalán istenségét sérti, ha mi bűnben vagyunk, és hogyha nem egyedül őt imádjuk, és nem egyedül neki engedelmeskedünk. Számára igenis fontos az, hogy legkedvesebb teremtménye, az ember, visszakerüljön abba a szeretet kapcsolatba, amiből kiszakadt a bűn, az engedetlenség, a lázadás miatt. Azt kell látnunk, kedves testvéreim, az ige alapján, hogy Isten nem szeretheti, és nem álthatja meg azt az embert, aki bűnben van. Azért akarja éppen kiszabadítani a bűnből, azért akarja kihozni ennek a nyomorúságából és kötelékéből, hogy végre szabad lehessen, végre olyan állapotba kerülhessen az ember, amelyben meg tudja áldani, és igazi és teljes életet tudjon élni. Azt látjuk lépten nyomon a Szentírásban, és azt gondolom, hogy minden hívő ember a saját életében is, hogy Isten szeretete belenyúl az életünkbe. Isten szeretete meg akar bennünket változtatni. Hogyha magyar nyelv lehetőségeivel élünk, akkor azt mondhatnánk egy szójátékkal, hogy a megváltó megváltoztat. Hogyha valakinek az élete nem változik meg, ha nem tisztul folyamatosan újra és újra bűnökből, akkor az a valaki még nem találkozott a megváltó Isten szeretetével. Hogyha azt mondjuk, hogy új kapcsolatba akarunk kerülni Istennel, ha azt mondjuk, hogy újfajta viszonyulásba akarunk kerülni Istennel, akkor azt kell először mondanunk, hogy a bűnhöz is másként kell viszonyulnunk. Hogyha Istenhez másként akarunk viszonyulni, akkor a bűnünkhöz is másként kell viszonyulnunk, mint eddig. Nem szerethetjük azt, amit Isten gyűlöl. Isten szeretete tehát aktívan beleszól az ember életébe. Azért akar megváltoztatni, hogy végre álthatóak legyünk, mi magunk is békességre, boldogságra jussunk, és nem utolsó sorban a környezetünk számára is áldássá lehessünk. Azért nehéz megértenünk, kedves testvéreim, 21. századi emberként, keresztényként Isten szeretetét, mert nekünk a világ hamis válaszokat kínál a szeretet fogalmával vagy kérdésével kapcsolatban. Megfertőzte a gondolkodás módunkat a toleranciának a hamis hangsúlyozása és ennek az ideológiája. Elhitette velünk a korszellem és a mai ideológiák, filozófiák, hogy az a jó, ami nekem jó. Nincs abszolút mérce, nincs abszolút igazság, nincs olyan, amihez lehetne igazodni, teljesen individuálissá vált minden, az a jó, ami nekem jó. Elhitették velünk, hogy a szeretet pusztán egy érzés vagy egy vágy, amit ki kell elégíteni minden körülmények között, akár a másik ember kárára is, vagy épp ennek az ellenkezőjét. Elhitették velünk, hogy az a szeretet, amikor a másiknak engedem, hogy azt csináljon, amit akar. Sokan így néznek Istenre is, hogy akkor szeret engem az Isten, ha azt csinálhatok, amit akarok, ha nem szól bele az életembe. Elhitették velünk tehát azt, hogy az a szeretet, hogyha hagyom a másikat, hogy menjen a saját feje után. Ha látom is, hogy rossz az, amit a másik csinál, akkor se szóljak bele, akkor se zavarjam a köreit, hagyjam egyáltalán békén. És hogy is jöhet ahhoz az ember, hogy jöhetek én ahhoz, hogy ítélkezzek, honnan tudhatom egyáltalán, hogy rossz az, amiben a másik van, vagy amit a másik csinál. És különben is az én életemben nincsenek-e rossz döntések, nincsenek-e bűnök, akkor hogyan ítélkezhetek? Én se szóljak bele mások életébe, és akkor ők sem fognak beleszólni az enyémbe. Ez a titkos konszenzus van az emberekben a tolerancia ideológiája mögött. Én nem szólok a te életedbe, te se szólj bele az én életembe. A közös bűnben való megmaradás, az ahhoz való ragaszkodás cinkos hallgatásra sarkalja az embereket. Ezt hirdeti a tolerancia. Ezt harsogja a világ, amikor nem csak tűri, hanem még reklámozza is, ami aberráció, ami abnormális, amire Isten azt mondja, hogy bűn és halálra, ítéletre való. És olyan megdöbbentő ezzel kapcsolatban, amit szintén Pál apostol ír ugyanebben a levélben az első fejezet végén, amikor felsorolja mindazokat az istentelen dolgokat, amelyek Isten dicsőségét és szentségét sértik, zárásként ezt mondja a végén: kik jól lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Ezt látjuk, kedves testvéreim, a mai világban, hogy nem csak engedik a bűnt természetessé válni, reklámozni, büszkének lenni rá, hanem még egyet is értenek vele. Ez azt jelenti, hogy ugyanabban a bűnben vannak, ugyanabban a bűnben társak, amiben a másikat benne hagyják, és még szorgalmazzák, bátorítják is. A szeretet ezzel szemben, kedves testvéreim, meg akarja menteni a másikat, és ahogy valaki ezt megfogalmazta, be akarja tölteni a másik valódi szükségleteit. Ehhez pedig néha, kedves testvéreim, bele kell nyúlni a másik életébe. Egyszerű példát, ha magunk elé képzelünk, amit már sokszor mondtam hittanúrán, a gyerekeknek és ifisek is jól ismerik ezt, hogyha elképzeljük azt, hogy valaki sétál a villamos sineken, és mögötte jön a villamos. Ő nem látja, nem hallja, és amikor látom ezt, akkor természetes, hogy elkezdek kiabálni, hogy vegye észre, hogy mögötte jön a villamos, és elüti, vége az életének. Hogyha toleráns lennék, akkor azt mondanám, hogy hát nem zavarom én az ő köreit, ő biztos tudja, mit csinál, ő biztos tudja, merre akar menni, hát hadd menjen. De ha szeretem azt a másikat, akkor először is szólok neki. Ez nem biztos, hogy tetszeni fog neki, lehet, hogy megzavarja az ő kis világát, meg hogy jövök én ahhoz, hogy belekiabálok az ő menetébe. Aztán, hogyha nem változtat irányt, akkor még hangosabban elkezdek kiabálni. Aztán, ha igazán meg akarom menteni, akkor sokkal durvábban bele kell nyúlni az életébe, el kell löknöm, hogy el ne üsse a villamos. Vagy esetleg saját magamnak kell odaugranom a villamos elé, hogy megmentsem ezzel ennek az embernek az életét. Ilyen a szeretet, kedves testvéreim, a toleranciával szemben. Ebből is láthatjuk, hogy az igazi szeretet nem érdektelen, nem hagyja a másikat rossz úton járni, nem hagyja a másikat bűnben, hanem felkutatja és betölti a másik ember valódi szükségleteit. És ehhez néha valóban keményen bele kell nyúlnia, bele kell szólnia a másik ember életébe. Nem mindig kellemes ez. Nem mindig jó ez. Sértheti a másik embernek a fülét, az egóját, az álmait, a vágyait, az elképzeléseit. De a cél az Istennel való szeretett közösség megvalósulása, vagy éppen helyreállítása, ez minden kellemetlenséget megér. Ahogy láttuk, hogy Isten szeretete nem mindig kenegeti a lelkünket, nem mindig kellemes, úgy Isten haragja sem csupa kellemetlenség és rossz. Sőt, azt látjuk, kedves testvéreim, a Szentírásban és sokszor a körülöttünk lévő világban is, hogy Isten haragja abban nyilvánul meg igazán, amikor már nem szól bele az ember életébe. Amikor Isten hagyja az embert, hogy saját feje után menjen, hagyja az embert, hogy bűnben éljen és gyönyörködjön a bűneiben. Isten haragja igazán abban nyilvánul meg, ha már nem szól. Ettől függetlenül külső szemlélő számára még akár úgy is tűnhet, hogy az ember élete prosperál. Halad előre, elérhet az ember gazdagságot, sikereket, földi célokat, élvezeteket, csak hogy nincs az élő Istennel kapcsolata. Az élő Isten nem szól hozzá, és nem szól bele az életébe. Emlékezzünk talán a gyermekkorunkban olyan eseményekre, amikor valami rossz fát tettünk a tűzre, vagy megbántottuk szüleinket, annyira, hogy már nem is tudtak rá mit mondani, már nem is szóltak hozzánk. Emlékezzünk arra, hogy édesapánknak, édesanyánknak egy-egy szótlan napja jobban fájt nekünk, mint minden fenekelés. Ennél sokkal komolyabb az, amikor Isten nem szól már valakihez. A felolvasott igében azt olvashattuk, azt láthattuk, Isten azt mondja, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Miből tudhatjuk, hogy Isten Jákobot szerette, Ézsaut pedig gyűlölte? Abból, kedves testvéreim, hogy hagyta Ézsaunak, hogy Ézsau legyen. Nem szólt bele az életébe, se szépen, se csúnyán. Emberileg úgy tűnt, hogyha valaki Ézsau életét nézte, hogy meggazdagodott, nagy néppé lett, amikor Jákobbal kibékültek, Jákob meg akarta ajándékozni, de Ézsau nem fogadta el, mondván, hogy neki is van éppen elég java. Azonban Ézsaunak nem volt élő kapcsolata Istennel. Isten engedte neki, hogy saját feje után menve válasszon nem hozzáillő segítőtársat, a saját feje után menve szerezzen vagyont, vándoroljon, dolgozzon, vadásszon, hadakozzon. Aztán azt látjuk, hogy ő is, meg a népe is eltűnt a történelem süllyesztőjében. Mert Isten nem szólt bele az életébe. Ezzel szemben Isten Jákobot, akinek a neve azt jelenti, hogy csaló, szerette. De épp ezért, mivel szerette, belenyúlt az életébe, és nem hagyta Jákobnak, hogy Jákob maradjon. Nem hagyta Jákobnak, hogy csaló maradjon. Amikor ott a jabbók révénél harcolt vele az angyal, új nevet kapott. Jákob a csaló helyett Izrael lett a neve, ami azt jelenti, hogy Isten harcosa. Isten Jákobból Izraelt formált, mert szerette őt. És Jákob hite, Istenhez való ragaszkodása azóta is példa a keresztények számára, és fizikális leszármazottai pedig 15 millióan a föld minden szegletén ma is élnek. Kedves testvéreim, mi 21. századi keresztjének mit tanulhatunk Isten szeretetéről Jákob példáján keresztül? Hogyan formálta Isten Jákobot Izraellé, és milyen ígéreteket és áldásokat biztosít számunkra Isten szeretete? Ezekre a kérdésekre keressük most a választ Isten szent lelkének segítségű hívásával. Először is nézzük meg, hogy honnan indult Jákob. Már a születése sem volt mindennapos. Olvashatjuk a Bibliában, hogy úgy született, hogy bátyjának, Ézsaunak a sarkába kapaszkodott. Már ott és akkor ő akart az első lenni. A másikat visszahúzva akart előnyre szert tenni. Kedves testvéreim, vajon felfedezzük-e magunkban is Jákobot? A jákobi mentalitást, a jákobi gondolkodást? Nem sokszor akarunk-e mi is a másikat visszarántva, lenyomva előnyökhöz jutni? Nem ilyen a mi egónk is, amelyik mindig figyelmet, elsőséget, tiszteletet akar, és a középpontba akar kerülni. Isten azonban nem hagyta Jákobot Jákobként meghalni, nem hagyta, hogy Jákob maradjon. Így nekünk sem hagyja, hogy azok maradjunk, akik nélküle vagyunk. Isten harcosává, Krisztus képű gyermekévé akar formálni bennünket, ahogy ezt Jákobbal is tette. Aztán a következő jelenet, ahol Jákobot láthatjuk, amikor megszerzi az első szülöttségi jogot Ézsautól. Akkoriban ez az anyagi jólétnek és a függetlenségnek volt a záloga, hiszen az első szülött kapta az örökségnek legnagyobb részét. A maradékon osztozott az összes többi gyermek. Egy napon, amikor Ézsau fáradtan és éhesen jött haza a mezőről, Jákob kihasználta bátyja gyengeségét, éhségét, és az éppen akkorra kész fűzelékért cserébe Ézsau elsőszülöttségi jogát kérte. Milyen sokszor vagyunk mi is ilyenek, kedves testvéreim. Nem csak anyagi előnyökért, hanem sikerért, elismerésért, népszerűségért kihasználjuk a másik gyengeségét, és előnyt kovácsolunk belőle magunknak. Vagy éppen egy-egy gyengeségét felhasználva a másiknak, felnagyítva azt, magunkat állítjuk be jobb színben. De milyen jó, hogy Isten nem hagyta Jákobnak, hogy Jákob maradjon. Nem hagyja nekünk sem, hogy olyanok maradjunk, amilyenek nélküle vagyunk. Végül talán a legismertebb történet Jákobbal kapcsolatban, amikor csalással szerzi meg az atyai áldást. Minnyáján ismerjük ezt a történetet, amíg Ézsau elmegy vadászni, hogy az apja szája íze szerint elkészítse a vadat, addig Jákob édesanyja tanácsára cselhez folyamodik, kihasználja Izsáknak a gyengeségét, vakságát, és csalással szerzi meg az atyai áldást. Ebben a történetben az előző gondolkodásmódok, amikről hallhattunk, ötvöződnek. Önmagát előtérbe tolja Jákob, kihasználja a másik gyengeségét. Nem csak fortélyos csalásról van már szó, hanem konkrét hazugságról, amikor noha vak volt az édesapja, mégis rákérdez, hogy te vagy az, fiam Ézsau. Ő azt mondja, hogy igen, pedig nagyon jól tudja, hogy csaláshoz folyamodott. És azt látjuk, hogy mindezekben még édesanyja is támogatta Jákobot. De milyen jó, hogy Isten nem hagyta Jákobnak, hogy Jákob maradjon. Ő már látta Jákobban Izraelt, ahogy a szobrász művész is látja az alaktalan kőtömbben a kész művet. Csak le kellett faragnia Jákobról mindazt, ami akadályozta abban, hogy Isten harcosává váljon. Hogyan tette ezt Isten? Látjuk majd Jákob életének egy-egy eseményén keresztül, hogy nem mindig volt kellemes Isten formáló műhelyében lenni, de érdemes volt, mert Jákob életében Isten terve valósult meg, ami Jákobot is boldoggá tette, környezetét is megáldotta, és Isten dicsőségét is szolgálta. Először is azt látjuk, amikor Isten elkezdte formálni és kézbe venni Jákob életét, kimozdította Jákobot a maga kis kényelmes állapotából. Hadd mondjam ezt a kifejezést, hogy kimozdította Jákobot anyuci szoknyája mellől, és az otthon melegéből kiragadva el kellett menekülnie neki, ugye Ézsau bosszúja miatt, elment Mezopotámiába. És út közben a mezőn kellett aludnia Jákobnak, nem az otthon melegében, hanem kint a vadak között, és leírja a Szentírás, hogy egy kő szolgált pár nagyon ánt Jákob számára. Azonban itt került igazán kapcsolatba Istennel. Tudjuk, hogy itt jelent meg az a bizonyos mennybe érő létra, amelyen angyalok jártak fel és alá. Megvalósult az összeköttetés ég és föld között, Isten és ember között, és Isten hatalmas ígéreteket adott Jákobnak. El is nevezte felébredve Jákob ezt a helyet Bételnek, mert azt mondta, ez az Isten háza, a menny kapuja. Az otthonból kiragadva, az otthoni házból eljöve, Isten házába léphetett be, az Istennel való kapcsolatba Jákob. Néha Istennek bennünket is ki kell mozdítani a mi megszokott kis biztos pontjainkból, ki kell mozdítani Istennek bennünket hamis magabiztosságunkból, önhittségünkből, vagy talán hamis istenképeket kell bennünk lerombolnia, hogy végre őt kezdjük keresni, és végre teljesen tőle függően kezdjük el élni az életünket. Ki kell mozdítani bizonyos biztos pontokból bennünket, hogy teljesen rá legyünk utalva. Néha Isten ezért vesz ki a kezünk alól bizonyos mankókat, kapcsolatokat vagy anyagi biztonságot, hogy teljesen rá tudjuk bízni magunkat. Ebben a csendben, ebben a másoktól elszigetelt állapotban tudott igazán Isten szólni Jákobhoz. Az a kérdés, mert hozzánk is szól Isten, hogy vajon észrevesszük-e, figyelünk-e rá, vagy még mindig hangosabb az egónk, vagy a céljaink, vagy a vágyaink, mint az Isten halk és szelíd hangja. Azt látjuk ezután, hogy Jákob megérkezik nagybátyjához, Lábánhoz, de a csalódást, a keserűséget, a becsapottság fájdalmát, amit ő is annak idején többször is okozott, neki is át kell élnie. Gondoljunk csak a Ráhellel történt esetre, amikor megegyezett Lábánnal, hogy 7 évig szolgál azért, hogy Ráhelt feleségül adja hozzá, és aztán nem Ráhelt adta hozzá titokban Lábán, hanem Leát. Őnek is át kellett élnie a csalódást és a becsapottság érzését. Isten sokszor olyan emberekkel vesz körül bennünket, akiknek hozzánk való viszonyulásán keresztül megtanítja nekünk, milyenek is vagyunk valójában. Hogy hogyan bántunk, vagy bántunk el mi másokkal. Ezért nem véletlen, kedves testvéreim, hogy az a munkahelyünk ami, hogy azok a munkatársaink, a családtagjaink, a szomszédaink, a barátaink, akik, mert Isten rajtuk keresztül is formál bennünket, és rajtuk keresztül is tanít. Az a kérdés, hogy tanuljuk-e a leckét, amit Isten már oly régen tanítani akar nekünk. Végül pedig emlékezzünk Jákobra, amikor harcol az angyallal a jabbók révénél. Úgy tűnik, hogy már megtanulta a leckét. Felhagyott a csalásaival, kész volt bocsánatot kérni a korábban megbántott Lábántól, kész volt bocsánatot kérni és megalázni magát testvére Ézsau előtt. Nem magát akarta már megvalósítani, túl volt az anyagi haszonszerzés vágyán, képes volt ajándékokat küldeni a testvérének, már letett az önzésről. Isten megáldotta őt feleséggel, gyermekekkel, szolgákkal, nagy nyájjal és gazdagsággal. Úgy tűnik, hogy Isten valóban mindennel megáldotta őt, noha sok szenvedésen kellett korábban átmennie. Formálta az Úr Jákobot örömökön és nehézségeken keresztül is, de ekkor Jákob még mindig nem Izrael, még mindig nem Isten harcosa. Azt látjuk, hogy amikor harcol az angyallal, akkor az angyal, hogy elengedje őt, Jákob megérinti az ő csípőjének forgó csontját, és onnantól kezdve elkezd sántítani, és élete végéig sánta marad Jákob. Miért tette Isten sántává Jákobot? Azért, kedves testvéreim, hogy semmiben ne támaszkodhasson magára, hanem testi és lelki előmenetele tekintetében is csak az Úrban bízzon. Az Istennel való találkozásnak a jele volt ez, és emlékeztetés arra, hogy ne magában, hanem egyedül Istenben bízzon. Isten formáló eszköztárából sokféle eszköznek ellen tud állni az ember. Vannak, akik évekig, évtizedekig, mint a gránit olyan keményen állnak ellent az Isten formálásának. De van Istennek egy eszköze, amikor az egészségéhez nyúl az embernek, ilyenkor egészen más dimenziókba kerülnek a dolgok. Emlékezzünk Jobbnak a történetére, aki Isten nagy gazdagsággal, szerető családdal, sok gyermekkel ajándékozott meg. Amikor elveszti a vagyonát, akkor azt mondja Jobb, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Amikor meghallja gyermekei halálhírét, még akkor is ki tudja mondani, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. De amikor Isten az ő testéhez nyúl, és amikor beteg lesz Jobb, akkor már nem olvassuk ezt, hogy az Úr adta az egészségemet, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve, hanem azt olvassuk, hogy még azt a napot is megátkozza a szenvedései között, amikor megszületett. Jákob mégsem haragszik Istenre sántasága miatt. Nem az okokat boncolgatja megkeseredetten, mint ahogy sok vallásos vagy keresztény ember teszi, hogy hogyan engedhette ezt meg az Isten. Nem adtam rá neki okot. Mivel érdemeltem ki, hogy ez történt velem? Nem érdemeltem én ezt meg. Ismerjük ugye ezeket a mondatokat és kérdéseket. Ha az életünk nyomorúságos helyzeteiből győztesen akarunk kikerülni, akkor nem az okot, hanem a célt kell firtatnunk Istennél. Hogyha győztesen akarunk kikerülni ezekből a nehézségekből, a következő kérdéseket kell őszintén feltennünk Istennek, és az igéből keresni rá a választ. Mit akarsz elérni az életemben, Istenem, ezzel a nehézséggel? Miben kell változnom? Mit akarsz lefaragni rólam ezzel a betegséggel, ezzel a gyásszal, ezzel a nyomorúsággal? Mi a célod, Istenem? Jákob azért nem bánkódott betegsége miatt, mert sokkal fontosabb volt számára, még egészségénél is, az Istennel való közössége. Békessége volt Istennel. És olyan jó, hogyha ezzel tisztában vagyunk a mai világban, különösen is, amikor az egészségből bálványt csinálnak, hogy nem az egészség a legfontosabb az ember életében. Jó, ha van, lehet azzal jól élni és hálásnak lenni Istennek az egészségért, de az Istennel való közösség, az ember lelkének a békessége, az Istennel való békessége a legfontosabb. És ezzel kapcsolatban egy példát hadd mondjak el. Egy másik gyülekezeti tag néni mesélte a történetet, hogy amikor gerinc fájdalomra kezdett el panaszkodni, az egyik szomszédja azt javasolta neki, hogy van egy hely, ahova el lehet menni, ott talpmasszást végeznek, és nagyon jótékony, jó hatással van különböző betegségekre, hát ha elmegy, elmúlik a gerinc fájdalma. El is ment ez a néni, és egy-két kezelés után tényleg elkezdett javulni. Elmúlt a gerinc fájdalma. Csak hogy nem tudott otthon imádkozni. Amikor kezébe vette a Bibliát, nem szólt hozzá Isten igéje. Naponta rendszeresen olvasta az igét, rendszeres imádkozó, gyülekezetbe járó néni volt. Nem értette, hogy mi a baj, miért nem tud imádkozni, miért nem szól az ige. És egyszer, idézőjelben véletlenül, pár perccel korábban érkezett a kezelésre. És amikor benézett az ajtó résen át, látta, hogy a talpmasszást végző ember kis asztal előtt térdel, amin a kis asztalon különböző kis bálvány szobrocskák voltak, és azelőtt hajlong. Kiderült, hogy valami keleti vallásnak az ügynöke vagy képviselője volt ez az ember, aki nem csak a gyógymódot, hanem ennek az egész vallásnak és okkult gyökerű dolognak a szellemiségét is közölte és képviselte. És ez hatással volt a néninek az Istennel való kapcsolatára. És megértette Istentől ez a néni, hogy ezért nem tud imádkozni, ezért nem szól az ige. És abba hagyta a kezelésekre való járást, visszajött ugyan a gerinc fájdalma, de békessége volt Istennel. Tudott újra imádkozni. Újra szólt hozzá a Szentírás. Mert fontosabb volt számára az Istennel való közösség, még az egészségénél is. Jákobot tehát sántossága élete minden napján az Istennel való személyes találkozásra emlékeztethette, valamint arra, amit így mond az ige, bízzál az Úrban teljes szívből, és a magad értelmére ne támaszkodjál. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Az a kérdés, kedves testvéreim, így az igehirdetés vége felé, hogy mi hol tartunk az izraellé válás nagy formáltatásában? Hol tartunk, vagyunk-e már Isten harcosai, vagy még mindig jákóbi módon gondolkodunk, hozunk döntéseket, viszonyulunk más emberekhez, vagy pedig engedjük-e Istennek, hogy formáljon, hogy Isten harcosává váljunk? Engedünk-e Isten szeretetének, hogy belenyúljon az életünkbe, hogy ahol változnunk kell, megváltozzunk, hogy Krisztus ábrázolódjék ki a szavainkban, a gondolatainkban, a tetteinkben, a kapcsolatainkban, a munkánkban, a családunkban, vagy a szabadidőnkben? Jákobnak próbákon kellett átmennie, hogy Izraellé, Isten harcosává váljon. Eközben testi-lelki értelemben sok áldást nyert Istentől. Azonban mind a próbákból, mind az áldásokból megtanulta, hogy boldogságának és békességének forrása egyedül Isten. Jákob számára az igazi áldás Isten és a vele való szeretett közösség lett. Adja meg az Úr Jézus, kedves testvéreim, hogy mi is eljussunk erre a felismerésre, a próbák és az áldások között, miközben az ő képére és hasonlatosságára formáltatunk, és olyan jó lenne, hogyha mindnyájunknak személyes hitvallása lehetne az, amit a Zsoltáros a 16. Zsoltár 3. versében mond, én, Uram vagy Te, feletted való jóm nincsen. Úgy legyen. Amen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy Te szeretsz bennünket. Köszönjük neked, hogy a Te szereteted nem egy passzív szeretet, nem egy érdektelen szeretet. Köszönjük, hogy Te nem olyan Isten vagy, aki a menny magasából hűvösen és hidegen nézed a mi életünket, a mi harcainkat, a mi nehézségeinket, a bűnben való vergődésünket. Köszönjük, hogy a Te szereteted aktív, és bele akar nyúlni, meg akarja változtatni az életünket. Szeretnénk, mennyei Atyánk, engedni a Te formáló szeretetednek. Szeretnénk, hogyha valóban megváltoztatnál olyanná, amilyennek Te akarsz látni. Hogy nekünk is teljes és boldog lehessen az életünk, és mi magunk is áldássá válhassunk a környezetünk számára. Azért imádkozunk, mennyei Atyánk, hogy adj nekünk engedelmes szívet, hogy mindig meglássuk, mi a Te akaratod, ne az okokat firtassuk, hanem a célt kérdezzük, mi a Te célod az életünkben egy-egy nehézséggel, próbával, betegséggel. Add, hogy megtaláljuk ezekre a kérdésekre a választ, és tudjuk úgy megváltoztatni az életünket, ahogy az neked kedves. Kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy így áldj meg bennünket feladataink, munkáink között. Te áld meg a mi családjainkat, szeretteinket. Te áld meg az előttünk lévő nyarat, hogy abban valóban legyen pihenés, elcsendesedés, nem csak testi, hanem lelki feltöltődés is. Hogy a Te jobb megismerésedre, a veled való szorosabb közösségre egyen-egyenként, de közösségenként is eljuthassunk. Imádkozunk azért, mennyei Atyánk, hogy Te adj a betegeknek gyógyulást, a gyászolóknak Te adj vigasztalást. Kérünk azért, hogy Te áld meg gyülekezetünket, egyházunkat és nemzetünket is megújulással, ébredéssel, reformációval, hogy valóban minden hívőnek az életén Jézus Krisztus arca ragyogjon fel, és ne csak az egyéneknek, hanem a közösségeknek az életén is. Imádkozunk azért, mennyei Atyánk, hogy ahogy eddig Te voltál, ezután is Te légy a mi őriző pásztorunk. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja majd. Amen.